contra el fascismo. Un solo frente,
una sola unión.
Történetek az antifasizmus első 100 évéből. A No Passaren podcast adását hallgatjátok a Partizán csatornáján. Máté, Lóri és Balú a házban. Különleges alkalom, hogy vendégünk is van, aki nem más, mint Bohus Kata történész, tudományos tanácsadója a The Arctic University of Norway egyetemnek, egészen Tromsőből érkezett idáig. Katát azért hívtuk meg ebbe a műsorba, mert azon kevés magyar történészek közé tartozik, akik az antifasizmussal foglalkoznak a mai napon. Jó, tudjuk, hogy ez 89 után nem igazán népszerű téma, de úgy látszik, hogy egyre népszerűbb, úgyhogy vele fogunk beszélgetni. Az első kérdésem rögtön az lenne, hogy hogyan kezdtél-e foglalkozni az antifasizmussal?
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Véletlenül kezdtem vele foglalkozni, egy kiállítást csináltam éppen a Frankfurti Zsidó Múzeumban, amikor akartunk ezen belül csinálni egy olyan, ez egyébként a zsidók európai történetéről szólt, háború után. És akartunk csinálni egy olyan részt, amiben emlékművekről lett volna szó, az első holokauszt emlékművekről, mégpedig azokról, amik nem maradtak meg. És akkor kezdtem egy kicsit többet olvasni a budapesti Wallenberg emlékműről, erről majd gondolom fogtok is kérdezni, és akkor kezdtem el gondolkodni ezen, hogy nagyon-nagyon nem illett bele abba a képbe, amiben nem élt a holokauszt emlékművekről, és hogy miért lehet ez, és aztán ezen indult egy ilyen gondolatsor, és most már többször írtam róla.
Hogy lehet meg nem valósult emlékművekről kutatni?
Hát nehezen.
Ez Kölnben volt? Jól emlékszem?
Frankfurtban volt. Korabeli képekből indultunk ki, tehát ezekről léteznek ilyen régi felvételek, és aztán néhány helyszínre el is mentünk, mert például volt egy ilyen emlékmű Frankfurt határában is, ahol most egy ilyen tök jó kis kutyasétáltató park van.
Jó, és akkor itt kezdődött, és utána hogyan folytatódott az antifasizmus kutatása a te szakmádban?
Úgyhogy kaptam egy pozíciót a Göttingeni Egyetemen, igaz, ez lehet előtte volt. Ott Anna Frankot kutattam, mégpedig azt, hogy a naplónak a recepciója az hogyan alakult Közép-Kelet-Európában. Aztán pedig egy konferencia nyomán két német kutató van, a Stefan Stachel és a Péter Hallamával született meg az ötlet, hogy abból a konferenciából, ahol együtt voltunk, vagy amit ők szerveztek, szülesre egy kötet, itt mindenki arról beszélt, hogy a kommunizmus ideje alatt hogyan lehetett emlékezni a holokauszra a zsidó közösségeken belül, a zsidó közösségeken kívül, mindenféle formában, akár írott, akár ilyen megemlékezés formájában, vagy akár a művészeteken keresztül. És akkor ebből született egy könyv, aminek az a címe angolul, hogy Growing in the Shadow of Antifascism. Ez 2022-ben jelent meg, azt hiszem. És azóta viszont már visszatértem az eredeti kiindulási ponthoz, mert most éppen a Wallenberg emlékezetét kutatom, amiről ugyancsak fogunk beszélni.
Bizonnyal.
Hadd kérdezzelek, Kata, onnan, hogy már ugye Máté ezt megpedítette, hogy honnan jött neked az antifasizmus, de hogy mi volt előtte, tehát hogy mi a te kiinduló, mondjuk így disziplinád, vagy kutatási területed, és tulajdonképpen arra is rákérdeznék ezáltal, hogy nem látszott abban az antifasizmus kultúrája, vagy emlékezete?
Hát a PhD-met én a magyar államzsidó politikáiból írtam, mégpedig a Kádár korszakról volt szó, 1956 és 1969 között, és azért ott már felbukkant, egy egész fejezetet írtam az Eichmann perről, és hogy igazándiból abban az időszakban abszolút lehetett beszélni a per kapcsán is, és az antifasiszta kurzus kereteiben is a holokausztról, de akkor még így nem gondolkodtam szisztematikusan erről, és szerintem mindannyian úgy vagyunk ezzel, hogy ilyen kis szilánkokból próbáljuk összerakni ezt a képet.
Igen, ez azért is érdekes, amit mondasz, mert a holokauszt emlékezet történetének a nagy narratívája az ugye, annak az egyik sarokpontja az az Eichmann per, és az van mondva, hogy tulajdonképpen a zsidó népirtást hallgatás övezte a háború után egészen az Eichmann perig, és akkor az Eichmann per volt egy ilyen breakthrough, ami által a nyilvánosságba átment ez a probléma, és onnantól kezdve emlékezünk a zsidó áldozatokra, hogy ezek szerint ez nem ilyen egyszerű történet.
Szerintem egyáltalán nem ilyen egyszerű történet. Egyrészt arról most már elég sokat írtak a történészek, hogy a háború utáni első években, ami szerintem egy iszonyatosan izgalmas időszak, nagyon sokat beszéltek a holokausztról, nehéz megfogni, mert ez a szó akkor még nem létezett. Sőt, ami Magyarországon később bevet lett, ez a vészkorszak, ez is igazándiból csak az 50-es években honosodott meg. Szóval azért nehéz tetten érni ezt, mert nincs rá szó, de nagyon sokat beszéltek, és mégpedig akik a legtöbbet beszéltek róla talán, azok a zsidó túlélők voltak. Ez egyébként nem magyar sajátosság, ez egész Európában így volt, Lengyelországtól kezdve egészen még a DP táborokban maradt zsidókig, ők voltak azok, akik elkezdték, és nagyon-nagyon jelentős mennyiségű emlékezeti munkát végeztek, mint olyan a holokausztról mindenféle formában.
Én még azzal fordulnék felétek, hogy szerintem röviden a hallgatóink kedvéért, mert nem mindenki tudja, mi az az Eichmann per, csak röviden foglaljuk össze, hogy mi is volt ez az Eichmann per 61-ben.
Vendégünkre nézek.
Már annyit beszéltem az Eichmannról, hogy lehet, hogy többet nem is akarok. Szóval Adolf Eichmann, ő egy Obersturmbann Führer volt, vagyis egy nagyon magasrangú náci vezető, és az volt a feladat, hogy gyakorlatilag a háború alatt, most nagyon le fogom egyszerűsíteni, hogy megszervezze a logisztikát, vagyis a zsidóknak a különböző gettókból, gyűjtőtáborokból való deportálását a koncentrációs és haláltáborokba. És magyar szempontból pedig azért van neki marha nagy jelentősége, mert amikor megszállták Magyarországot a németek 1944 márciusában, akkor Eichmann is megérkezett Magyarországra, és nagyon nagy szerepe volt nyilvánvalóan abban, hogy a magyar zsidóságot igen gyorsan és hatékonyan gyakorlatilag a vidéki zsidóság egészét két hónap alatt deportálták, nagy részüket Auschwitzban.
Igen, és 60 májusában fogták el.
Így van, aztán az Eichmann álnéven sikerült elmenekülni Argentinába, és álnéven élt ott, aztán az izraeli Mossad ügynökök Simon Wiesenthalnak, a náci vadásznak a segítségével lokalizálták, és elfogták, és aztán Izraelbe szállították, Jeruzsálemben perbe fogták, és aztán kivégezték, azt hiszem 62-ben lett ennek
igen,
az egésznek
volt
vége.
Egy feledíteli tárgyalás is, igen, 61-ben volt Jeruzsálemben a per, igen. Szóval térjünk vissza erre a kötetre, szóval hogy mi az, amit megtudhatunk az antifasizmusról ebből a kötetből, mi az, amit vagy mondjuk a kelet-európai rendszerekről, mondjuk így az államszocialista rendszerekről, vagy a keleti blokkról, hogyha hidegháborús fogalmakat akarunk. Erre koncentrál ez a kötet, hogy elmondanád, hogy mi az, ami újdonság, ami máshogy látszik, mint ahogy eddig gondoltuk ezzel a térséggel kapcsolatban, hogy mi és hogyan történt, milyen szereplők voltak.
Igen, hát ami mondtam az előbb, hogy a kötet alapja egy konferencia volt, és meg a konferenciának is úgy indultunk neki, hogy elfogadtuk azt az alapállást, hogy volt az antifasiszta emlékezete a háborúnak, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy a második világháború nem volt más, mint a fasizmus és az antifasizmus hatalmas harca, amiben aztán az antifasizmus győzedelmeskedett, nem csak katonailag, hanem morálisan is, és aztán ezzel ugye legitimálták Kelet-Európának a szovjet befolyásolási zónába, illetve a vételét és a kommunizmus bevezetését. Csak aztán, amikor meghallgattuk az előadásokat, akkor igazándiból az derült ki, hogy hát a helyzet egyáltalán nem ilyen egyszerű, hiszen az antifasizmus az igazándiból lehetővé is tette azt, hogy beszéljenek. Igaz, nem olyan fogalmakkal a holokausztról, mint ahogy mi ma beszélünk róla, hanem egy más fogalomrendszerben. Tehát ez egy sokkal rugalmasabb dolog volt. A másik pedig az, hogy az antifasizmus sem egy ilyen monolitikus dolog. Ugye van az ideológia része természetesen, ami valóban az alapját képezte a kommunista berendezkedésnek, de aztán van az antifasizmuson alapuló politikák, és aztán van mondjuk olyan is, hogy reálpolitik, ami meg aztán nagyon sokszor kifejezetten szembe ment. Illetve a nyilvánosság különböző terein sem érvényesült egyforma erősséggel a kontroll, illetve az idő folyamán is változott. Szóval ez egy nagyon rugalmas, igazándiból keret volt, kétségkívül létezett, de igenis lehetett beszélni a zsidó szenvedésről a II. Világháború alatt, csak nem úgy, ahogy mi ezt már elképzeljük.
Sőt, országok között is variálódott, hogy ez hogy milyen szerepet kapott az antifasiszta beszéd. Most szerintem ami nagyon érdekes, amit mondasz, hogy itt van egy polifónia a rendszereken belül, tehát hogy ezt azért nem, először nem ez jut eszünk be a kommunista rendszerekről, hogy itt ideológiai sokszínűség lenne, vagy ilyesmi. Tudsz példát mondani erre például, vagy valahogy megvilágítani ezt, hogy milyen hangjai lehettek az antifasizmusnak egy ilyen rendszerben? Most nem feltétlenül magyar, a térségből.
Ami hirtelen eszembe jut, az például az Anna Franknak a naplója, illetve nem is a naplója, hanem a színházi előadása. Ugyanis a színházi előadás az Amerikában született meg, tehát azt gondolnánk, igen, hogy az aztán biztos, hogy nem lépte át a határokat, a hidegháborús határokat, de ez így történt, de nem mindenütt. Például a Szovjetunióban eleinte valóban betiltották, mert hogy azt mondták, hogy hát ilyen biztos, hogy nem lesz szovjet színpadon, hogy egy ilyen burzsa darabot bemutatunk. Ugyanakkor viszont Lengyelországban hatalmas sikerrel ment nagyon sokáig, illetve Magyarországon is. Én azt mondom, hogy azért is többek között, mert a Kádár rendszer kifejezetten felhasználta arra, hogy figyelmeztessen a fasiszta veszély ellen. Ez a darab egyébként 55-ben született meg Amerikában, 57-ben ért Magyarországra, tehát éppen abban az időszakban, amikor hatalmas legitimációs deficitje volt a Kádár rendszernek, és a darab lehetőséget biztosított arra, hogy egy ilyen antifasiszta keretben figyelmeztessenek arra, hogy hát a fasizmus az tovább is él, ami a Kádár rendszer narratívája szerint okozta az 1956-os időzőjelben ellenforradalmat.
Igen, olyannyira, hogy a keletnémetek még egy ellendokumentumfilmet is készítettek 58-ban az Anna Frank történetéről. Szóval ez azt jelenti, hogy Anna Frank emlékezete az egy antifasiszt emlékezet volt?
Ez szerintem ez egy olyan, amiben nem értünk egyet, vagy legalábbis kicsit másként fogjuk meg. Szerintem antifasiszta emlékezet is volt. Anna Frank alakja azért érdekes szerintem, mert ez egyik legismertebb holokauszt áldozat a világon. Mindenütt ismerik, viszont van egy olyan koncepció vele kapcsolatban, amit az angol inspirational victimnek nevez. Ez egy ugye, olyan áldozat, aki inspirál. Az ő történet az egy olyan történet, ami úgy jelenik meg, hogy nem az a fontos igazándiból, hogy mit történt vele, hanem hogy ő azt hogy élte meg, illetve hogy az ő története mire tanít. És ez a rugalmasság, ez lehetővé tette azt is, hogy egy antifasiszta történet legyen, tehát az előbb említettem, hogy 57-ben, amikor elkezdték színházban játszani az Anna Frank darabot, akkor nagyon sok magyar újság írta arról, hogy azért halt meg Anna Frank, hogy most fölépíthessük a szocializmust, ami egy egészen érdekes magyarázata a holokausznak és a zsidóság kiirtására tett kísérletnek, de ugyanakkor meg nyugaton nagyon hasonló dolgokat mondtak, csak éppen nem a szocializmust építették, hanem a demokráciát.
Bocsánat, csak egy kérdés, hogy olyan tisztázó kérdés, hogy az lehet mondani, hogy mondjuk a szocialista több országain belül volt valami különlegesen nagy státusz az Anna Frank történetnek, vagy ez csak igazából beleilleszkedett ebbe a sztoriba, vagy hogyan, hogy most beszélünk róla, csak azért emelődik ki, mert mondtad, hogy Lengyelországban is viszonylag nagy sikerrel, vagy nagy sikerrel vitték színpadra, de hogy volt ebben valami specifikum a magyar esetnek?
Ezt tisztázzál nekem, Lóri, már, hogy a Magyarországon miért lett ő, az Anna Frank annyira híres?
Igen, így értettem, hogy a tömbön belül volt-e valami specifikum a ilyen szempontból Magyarország, mert adtál egy magyarázatot arra, hogy 56 miatt miért volt fontos ez az egész antifasiszta keret, de hogy mondjuk hasonlóan jelentős volt-e más szocialista országokban, de csak nagyon röviden nem akartam ennyire hosszan kérdezni.
Volt egy magyar jelentősége szerintem, ez mégpedig az, hogy az Anna Frank naplója, ez egy olyan tapasztalatról szól, ami nem egy tipikus holokauszt tapasztalat Kelet-Európában, gyakorlatilag Budapest kivételével, hiszen a napló miről szól? Arról, hogy elbújnak, és pont a legborzasztóbb részek, ugye a tábor tapasztalata, és Auschwitz, illetve Bergen-Belsenbe vitték, az nem szerepel benne. És ez a tapasztalat, ez mondjuk Lengyelországban sokkal kevésbé volt jellemző, mint Budapesten, ahol rengetegen így éltek, hogy bujkáltak. És erre egyébként reflektáltak is annak idején a magyar sajtóban. Földes Anna írt egy cikket a Nők lapjában, és abban kifejezetten, ugye ő is egy zsidó származású újságíró volt, és konkrétan leírta, hogy ő neki azért nagyon fontos Anna Frank története, mert ő neki ugyanilyen emlékei vannak. Ők egy liftaknában bújtak el Budapesten, és Anna Frank meg ugye tudjuk a padláson.
Tehát azt mondta, hogy ez a bujkálás történet volt igazából, ami nagyon hasonlított, vagy könnyen lefordítható volt erre a magyar kontextusra.
A bujkálás is könnyen lefordítható volt, de igazándiból az is, hogy azért Anna Frank helyzete egy kicsit olyan privilegizált volt. Tehát azokhoz képest, a lengyel zsidókhoz képest például, akik évekig a varsói gettóban szó szerint éheztek és iszonyatosan borzalmas dolgokat éltek át, mondjuk a budapesti zsidók egészen sokáig, ugye 44-ig, októberig mondjuk a nyilas határom átvételig, amikor aztán tényleg elszabadultak hához, addig egy viszonylagos biztonságban éltek, és ez most ezt nagyon kiemelném, hogy viszonylagos, de az életüket közvetlenül még akkor nem fenyegették a tömeges deportálások.
Mondjuk maga Anna Frank se volt holland egyébként, szóval, hogy meg Németországból emigrált a család, ugye ilyen értelme, nem tudjuk, hogy milyen története lett volna, ha Németországban marad. Valószínűleg nem ilyen. Bocsánat.
Csak egy néhány részletet mondanék, amivel találkoztam. Szóval 57-ben a Madách Színház mutatta be ezt a darabot Magyarországon, amit élőben közvetített a rádió, és ezért az egész ország követni tudta, és emiatt egy ilyen hihetetlen, alulról szerveződő, gombamód szaporodó recepció kezdődött el. A iskolai osztályok Anna Frankról nevezték el magukat, színjátszó társulatok, szövetkezeti színjátszó társulatok játszották, az egyik leghíresebb a Szent Lőrinci, ahol tényleg egy ilyen alulról szerveződő módon előadták az Anna Frank történetet a szövetkezet amatőr színtársulata, és aztán ez a trupp, ez tulajdonképpen turnézott is ezzel az előadással. Szóval látszik, hogy nem csak egy felülről nyomott ideológiai push volt itt, hanem hogy megpendített valamit, ami, ja, és még valami, ami szerintem fontos, tehát egy lehetőséget adott arra, hogy a túlélők elmeséljék a sztoriaikat. Tehát nagyon sok olyan eseményt szerveztek iskolákba, ahol azok, akik megélték az üldöztetést, azok elmesélték az Anna Frank példáján, vagy apropóján azt, ami velük megesett.
Azt még ezt hozzátenném ezzel kapcsolatban, hogy azon kívül, hogy a holokausztról lehetett beszélni, a Kádár rezsim is felhasználta ennek a Madách Színházi darab sikerének a történetét arra, hogy megpróbáljon kitörni az izolációból. Ők készítettek egy fotóalbumot, amit Hollandiába szerettek volna eljutatni, illetve el is juttattak az Anna Frank alapítványnak. Ez azért volt neki különösen fontos, mert Hollandia nagyon kritikusan viselkedett az ENSZ-ben a Magyarországgal szemben ekkor. Nagyon szerették volna, ha erőteljesebb szankciók lépnek életbe a Kádár féle rezsim ellen, és viszont a magyar vezetés meg Anna Frankot próbálta, illetve a darabot felhasználni arra, hogy enyhítsen ezen. Ki is juttatták egyébként ezt az albumot, ezt megtaláltam a levéltárban, de az, hogy ez most sokat számított, vagy nem, arra nem találtam nyomokat.
Meg volt egy olyan kiadvány, ahol egy másik naplóval közösen adták ki az Anna Frank. Ezt erről tudnám mesélni?
Igen, a Dávid Rubinovics naplójával együtt adták ki. Ő egy lengyel zsidó fiú volt, és ez azt gondolom, hogy azért nagyon érdekes, mert azt is mutatja, hogy az Anna Frank naplójának volt egy olyan indirekt hatása is, hogy lehetővé tette más holokauszt dapló kiadását. Uh-huh. Ez egy tipikus példája, ez a Magyarországon a második kiadás volt, amikor együtt jelentek meg. Tehát Dávid Rubinovics naplója nagyon különbözik az Anna Frankétól. Ő egy kis lengyel faluban élő 14 éves kisfiú volt. Nagyon nem volt művel, tehát még az Anna Frank egy Waldorf iskolába járt, és ilyen nagyon gyönyörűen fogalmazott mondatai vannak, a Dávid naplója ilyen rövid kis mondatokból áll, sokkal kevésbé is olvasmányos egyébként. De ő viszont egy tipikus holokauszt áldozat olyan szempontból, hogy ő tényleg megtapasztalta Lengyelország náci megszállásának, és aztán a deportációnak a legmélyebb borzalmait, tehát ez egy nagyon érdekes kontraszt a két napló együtt. Uh-huh.
1957-ben nem csak Magyarországon is, Lengyelországban, meg a keleti blokk más országaiban mutatták be ezt a darabot, ezt a Broadway darabot, hanem Fokvárosban is, a Dél-Afrikai Köztársaság, az apartheid rendszerrel jellemezhető országban, ahol egy megnyitó gála ünnepséget rendeztek a premierhez, ahol miniszterek meg egyházi személyiségek vettek részt, sőt az államügyész is. Elég nagy csinnadratta volt a bemutató körül. Hozzáteszem, hogy nem fehér közönségnek is játszották, ami szerintem különösen fontos részlet. Illetve még annyi ennek az egésznek a hatásához, hogy a helyi templomokban miséztek Anna Frank történetével kapcsolatban Dél-Afrikában. Szóval, és akkor még egy a politikai jelentőségű sztori ezzel kapcsolatban, hogy ugye Robben szigeten tartották fogva az apartheid ellenes mozgalomnak a tagjait, tehát a politikai foglyokat, legismertebb talán a Nelson Mandela a magyar hallgatók számára. Na most, ami nagyon érdekes, hogy a Robben sziget börtönébe becsempészték az Anna Frank történetének a 1952-es amerikai kiadását, és a politikai foglyok olvasták, idézték, másolták egymás között. Tehát valamit megtaláltak ezzel kapcsolatban, ami az ő politikai küzdelmüknek értelmet adott ebben a történetben. Szóval ilyen értelemben globális volt, tehát nem csak hidegháborús falakon keresztül hatolt ez a történet, hanem globális volt. Sőt, ha jól tudom, te még a japán recepciót is megnézted.
Igen. 52-ben ugyanis nem csak angolul jelent meg, hanem japánul is egyébként. És az a japán recepció az több szempontból is nagyon érdekes. Egyrészt ugye japánok a náci oldalon voltak, viszont Anna Frank naplóján keresztül ők fölépítettek egy ilyen nemzeti áldozatiság kultuszt vagy értelmezést, ez főleg a háború utáni években volt nagyon erőteljes. A másik pedig, hogy Anna Frank naplója, azt említettem, hogy ez egy elég rugalmas történet, gyakorlatilag egy ilyen coming of age, felnőtté válás történet is, meg hát van benne az első szerelem, mert ugye egy Peter nevű fiú és a családja is ott bújkált, ahol az Anne Frank és beleszerettett, vagy egymásba szerettek pontosabban, és ezért a Japánban nagyon népszerű lett tini lányok körében, sőt, ezt próbálták az iskolákban is erősíteni, tehát kötelező olvasmánynak. És ezzel kapcsolatban például ez az ártatlan, fiatal női áldozatértelmezés, ez nagyon előtérbe került. De ezzel összefüggésben például az első tisztasági betéteket, amikor elkezdték Japánban árulni, azt egy Anne CO nevű cég kezdte elforgalmazni, nem véletlenül, illetve a menstruációra is az Anna napok kifejezést használták, vagy talán még mindig használják.
Hihetetlen érdekes, amit mondasz. Igazából engem az érdekelne, hogy miközben ez a történet és a napló globálissá válik, és hozzáférhető, hogyan változik az ő szerepe, az ő például zsidósága, vagy mennyivel más az a kép, amit ma ismerünk Anna Frankról. Mert itt a japán verziónál nagyon úgy tűnik, hogy tulajdonképpen egy ilyen szerelmi történetként lett inkább hangsúlyozva, tehát hogy ez a szál az erősebb. Nyilván a bujkálás lesz, a bujkálással együtt, de hogy tehát a szenvedés üldöztetése együtt, de hogy valahogy szóval ez nagyon sokféle módon használták, erre akarok csak kiukadni, és miközben mi történik ezzel a szöveggel, vagy annak jelentéseivel.
Igen, hát ez így van egyébként a színdarabban sem, ugyan van egy-két jelenet, amiből következtetni lehet, hogy Anne Frank zsidó, de nem ez a főszál, és azt gondolom, hogy pont ez volt az, ami miatt annyira népszerű lett, mert nagyon sokféleképpen lehet hozzá kapcsolódni.
Én úgy tudom, hogy az Otto Frank, tehát az apa, aki ezt az egész publikációs ügyet intézte a kezdetektől, hogy ő közben járt nem is tudom már kik írták a darabot, de hogy közben járt, hogy úgymond a zsidós részeket szedjék ki, mert az ő lánya naplójának az a tanúsága, hogy ez egy emberi történet, és nem csak a zsidókra tartozik, hanem mindenkire tartozik.
Igen, ez így van, Otto Franknak nagyon fontos szerepe volt egyébként, szerintem ő oroszlán részt vállalt abban, hogy ez a napló valóban ilyen népszerű lett, nagyon sokat, gyakorlatilag az egész életét annak szentelte, hogy a naplót népszerűsítse, és neki tényleg az volt a legfontosabb üzenete ennek a naplónak, hogy ne legyen többé üldöztetés, hogy mindenki próbálja meg megvalósítani önmagát még a legborzasztóbb körülmények között is. Úgyhogy igen, Otto Franktól nem lehet elválasztani a napló történetén.
Jó, lépjünk egy kicsit tovább.
Még csak egyetlen egy dolog igazából, és aztán szerintem is tovább léphetünk. Szóval nagyon érdekes, ugye az Anna Frank szöveg vagy filológia szempontjából, hogy a 2018-ban találtak új oldalakat a naplóból, amiben ugye szexualitásról beszél, valóban az első menstruációjáról, mindenféle ilyen viccek is vannak benne, amik nagyon nehezen beilleszthetőek tulajdonképpen ebbe az ártatlan kislány képébe, hogy tulajdonképpen ez nagyon érdekes ezt látni, hogy mennyire konfrontálódhat tulajdonképpen ez a fajta ikonképzés, vagy ikon kialakítás azzal, aki tulajdonképpen mégiscsak valószínűleg lehetett egy húsvér ember.
Így van, ezt az Otto Frank egyébként nagyon tudatosan húzta ki, hiszen ő volt az, aki leült a naplóval, illetve ahogy mondod, Lóri, nem is egy napló volt, hanem voltak még kis füzetek, meg még ilyen lapocskák is, amikre írt. Szóval ő volt az, aki leült 46-ban körülbelül, és kiszedte belőle azokat a részeket, amikről azt gondolta, hogy fontosak, és kihagyta, ahogy mondod, ezeket a kicsit kínosabb részleteket, az önkielégítéstől a menstruáción keresztül, egészen addig, hogy Anna Frank nagyon sokszor kritizálta az anyukáját, mint minden normális kamasz kislány.
Jó, azzal szeretném folytatni, hogy egy picit beszéljünk az 50-es évekről, mert a Kádár rendszerről már szó esett, ahol elmondtad, hogy milyen módon kaphatott hangot az antifasizmus, mint egy ilyen sokféle beszédmód. Mi a helyzet az 50-es évekkel? Mert a sztálinista korszakkal arról az a véleményünk, vagy az elképzelésünk, hogy aztán tényleg a hallgatás sötét lyuka, tehát hogy ott aztán tényleg minden fölülről kontrollálva volt, egy kézzel irányítva mindent meghatároztak, stb. Tehát hogy mi volt a helyzet a vészkorszak emlékezetével az 50-es években?
Igen, hát egyrészt ez valóban egy iszonyatosan elnyomó rezsim volt, felszámoltak minden olyan zsidó identitás kifejezést, ami nem egyezett az ő elképzelésükkel, ugye hivatalosan csak vallásos zsidó identitás létezett, tehát a cionista mozgalmat már 1949-ben beszántották.
Önfeloszlatta magát, igen.
Így van, idézőjelben önfeloszlatta magát. Aztán rengeteg korábbi cionista vezetőt, vagy mozgalmi tagot bebörtönöztek, egyházi iskolákat felszámolták, vallásos zsidók nem tarthatták a sabatot, szóval ilyen szempontból iszonyatosan elnyomó rendszer volt. Ugyanakkor a háború alatti áldozatvállalás, mint az antifaszista harc alfája és omegája, ez ekkor született meg, de nem volt annyira becsontosodott definíció, hogy ebbe ne férjen bele sok mindenki, többek között például a zsidó munkaszolgálatosok is, akik őket, mint hősi halottakat definiáltak. Ez egyrészt ideológiailag is fontos volt, de ugyanakkor konkrét anyagi előnyökkel is járt, mert akinek hősi halott volt mondjuk a férje, az kaphatott több pénzt, juttatást. Tehát ez nagyon fontos volt. A másik, hogy ekkor vezetik be a híres április 4-i felszabadulási ünnepségeket. Tudjuk, hogy ez egy kitalált dátum, de ez egy olyan érdekes pont volt, ahol a sztálinista diktatúrának a narratívája és a zsidó élmények valamilyen módon tudtak kapcsolódni, hiszen a magyarországi nem zsidó lakossággal ellentétben a zsidók tényleg nagyon várták a Vörös Hadsereg megérkezését, nekik ez valóban élethalál kérdés volt, és az igaz, hogy a hadsereg megérkezése után a zsidókat is ugyanúgy, mint a magyarokat megerőszakolták, a zsidó nőket nagyrészt, őket is elvitték a gulágra, ugyanúgy több tízezer zsidót, mint a nem zsidó magyarokat, de ez nem változott azon, hogy valóban a Vörös Hadseregre ők tényleg, mint felszabadító hadseregre
várakoztak. Az vetett véget a borzalmaknak, igen.
Így van, és ezért például a gettó felszabadulását, a budapesti gettó felszabadulását januárban, azt mindig megünnepelték, és ez ellen a rezsimnek természetesen abszolút semmi kifogása nem volt.
Sőt, a könyvben, amit társszerkesztettél, ott van egy tanulmány a lengyelországi kelet-német kiadásokról, a varsói felkeléssel kapcsolatban. Tehát, hogy ott volt egy egész könyvpiaci rés, úgymond, Kelet-Németországban.
Így van, így van. És aztán a másik még, ahol lehetőség volt, vagy hát egy ilyen nagyon érdekes összefonódás volt, ezek a mártír ünnepségek voltak. Én ezt Magyarországon néztem, de ez egyébként más országokra is igaz. Ezek a zsidó közösségnek a megemlékező ünnepségei voltak a holokauszt áldozataira, de ezek végig zajlottak, ezeket sosem tiltották be. És mivel ez volt az egyik olyan ritka alkalom, amikor tényleg összegyűlhettek a túlélők, ez én azt gondolom a közösségi összetartozásnak egy új formája lett. Az 50-es években majdnem a kizárólagos, amikor több ezer túlélő zsidó gyűlt össze, hogyha megnézzük a zsidó lapnak, az Új Életnek az akkori kiadásait, akkor lehet látni, hogy mindig hirdetik, hogy indulnak a buszok, és hogy aki akar menni, az jelentkezzen, mert itt és ott lesz mártír ünnepség, és akkor mindenki, akinek valamilyen rokona vagy ismerőse ott az adott településen élt, vagy onnan származott, ők ott összegyűltek, és így ez egy ilyen közösségi élményt adott, amellett, hogy emlékeztek az áldozatokra is.
Én egy demográfiai kontextualizálást bedobhatnék.
Persze.
Tehát, hogy amikor elképzeljük a háború utáni közép-kelet-európai zsidó közösségek sorsát, akkor azt fontos a hallgatóinknak eszükbe idézni, hogy 45-öt követően történik egy demográfiai elmozdulás a kontinens keleti és nyugati fele között, hiszen a vészkorszakot megelőzően az európai zsidó döntő többsége a kelet- és közép-európai államokban élt, de érthetően mondom, mivel ezek a közösségek közelebb voltak a halál- és megsemmisítő táborokhoz, ennek köszönhetően az európai zsidóság súlypontja áttolódott Nyugat-Európára. És hogy a másik ilyen fontos dilemma, amit szerintem még emlékezetünkbe kell idéznünk, hogy főleg a vidéki Közép-Kelet-Európában ezek a zsidó életvilágok és olyan regionális jelenségek, mint mondjuk a haszidizmus, nagyrészt eltűnt erről a fajta palettáról, és a kelet-közép-európai zsidó emlékezet sok szempontból a nagyvárosi terekbe szorult vissza, hiszen ott gyűlt össze annyi ember, hogy érdemileg újjá tudják szervezni a közösségeket, és hogy az is nagyon fontos, hogy a háború után történik egy jelentős aliázási hullám, tehát hogy a közép-kelet-európai zsidók egy része, nyilván ez nem csak regionális specifikum, de kivándorol Izraelbe, és úgy dönt, hogy korábbi szülőföldjét ott hagyja.
Köszönjük, Balú, ezt a kontextuális megjegyzést. Én tovább mennék a Raoul Wallenberg történetre, mert említetted, Kata, hogy mostanában ezzel foglalkozol, tehát hogy illeszkedik ez az egész téma a korábbiakba, illeszkedik-e egyáltalán, mi az, ami érdekel téged a Wallenberggel kapcsolatban?
Wallenberggel kapcsolatban engem az érdekel, hogy ugye rengeteg könyv született róla, szinte befoghatatlan a Wallenberg irodalom. Ugyanakkor azt vettem észre, amikor próbáltam magam átrágni rajta, hogy iszonyatosan háttérbe szorulnak ebben az irodalomban a túlélő elbeszélések, mégpedig azoknak az elbeszélései, akik akár vele dolgoztak a mentőakcióban, akár Schutzpasszok segítségével, ugye ezek a svéd követség, illetve Wallenberg osztálya által kibocsátott védő útlevelek voltak, tehát ezek segítségével éltek túl. Uh-huh. És engem az piszkált nagyon, hogy miért? Miért van ez? Mert történészként, illetve holokauszt történészként általában az a narratíva, hogy a túlélők egyre inkább bekerülnek a történetírásba, de a Wallenberg történetére nekem az az érzésem, hogy pont ellenkező irányú a folyamat. Az elején nagyon meghatározzák az emlékét, ennek a mentőakciónak a történetét, és aztán fokozatosan kiszorulnak, és a végén kvázi idomulnak a nagy háborús narratívákhoz.
Kat, egy pillanatra meg tudunk állni ott, hogy tudsz magáról Wallenberg tevékenységéről igen. beszélni, mint hogy belemerülünk a historiográfiájába, meg az emlékezetébe. Tehát, hogy ki volt ő, mikor volt aktív, és mi az ő sorsa, mert szerintem ez is viszonylag ismeretlen a hallgatók számára.
Igen, hát Anna Frank mellett, meg Oskar Schindler mellett talán Raoul Wallenberg az egyik legkiemelkedőbb és ismertebb figurája a holokauszt történetének. Ő egy svéd családból származó fiatalember volt, amikor Magyarországra érkezett 1944. július 9-én. Neki az volt a feladata, hogy minél több zsidót mentsen meg. Ő nem volt diplomata, de a svéd követség kötelékében dolgozott, de egyébként nem Svédország bízta meg hivatalosan, hanem az amerikai úgynevezett War Refugee Board, háborús menekültügyi bizottság, amely szervezet 44 januárjában alakult, és egyébként az amerikai zsidó szervezet a JDC pénzéből működött, amit aztán nagy mennyiségben Raoul Wallenberg rendelkezésére is bocsátottak. Mondtam, hogy júliusban érkezett, ez azt jelentette, hogy a vidéki zsidóságon már nem tudott segíteni. Őket addigra már deportálták, ezért Budapestre koncentrált, és kiépített egy nagyon szerteágazó mentőakciót, és majd beszélhetünk arról, hogy mennyire kötődött a magyar ellenálláshoz. És az a mentőakció, ez több száz zsidó alkalmazottal dolgozott, azt hiszem, hogy a legintenzívebb időszakban 340 üldözött magyar zsidó dolgozott a svéd mentőakcióban, és aztán ugye a Wallenberg történetnek talán a legismertebb részlete az a vége, mégpedig az, hogy 1945. január 17-én látták őt utoljára Budapesten, szovjet katonák társaságában, elvileg Debrecenbe indult Malinovszky marsalhoz, hogy a további segélyakciókat megbeszélje, de hát nem érkezett meg sosem Debrecenbe, nem tudni igazándiból, hogy mikor tűnt el, azt tudjuk, hogy a szovjetek igazándiból letartóztatták, és elvitték Moszkvába, és ott élvezte a vendéglátásukat, az biztos, hogy a Ljubljanka börtönben, a hírhedt moszkvai fegyintézetben egy darabig, és máig nem tudjuk pontosan, hogy mikor, hol halt meg. A hivatalos szovjet verzió, amit 1957-ben adtak ki, az az, hogy 1947. júliusában szívelégtelenség következtében halt meg a Ljubljankában, de előtte is, meg utána is, még a 70-es években is jelentkeztek szemtanúk, akik látni vélték Wallenberget valahol a gulágon, és még 2000-ben is alakult egy ilyen történész csoport, orosz és svéd történészek, ből állt, és még ők sem tudták megalapítani, hogy azok a dokumentumok, amelyek elvileg bizonyítják a 47-es halált, azok valódiak, vagy nem, tehát máig nem tudjuk, hogy hol, mikor halt meg, nincs test.
Ha már feldobtad a labdát, akkor meséld el, hogy az ellenálláshoz hogyan kapcsolódik az ő akciója.
Hát nagyon sok szálon kapcsolódott az akciója. Egyrészt említettem, hogy Raoul Wallenberg nem volt hivatásos diplomata, ő egy ilyen kereskedelmi társaságnál dolgozott Svédországban, de ennek a kereskedelmi társaságnak az igazgatója egy Lauer Kálmán nevű Magyarországról kivándoró zsidó volt, akinek voltak több ismerettsége is az ellenállás, magyar ellenálláson belül, például Tarcsai Vilmost ismerte. ő nagyon sok nevet adott a Wallenbergnek, mielőtt elindult volna. Azt is tudjuk, hogy Böhm Vilmos, aki egy szociáldemokrata politikus volt, de ugyancsak Svédországban élt már a II. Világháború alatt gyakorlatilag politikai számozatésben, ő is adott a Wallenbergnek indulása előtt egy névsort. Ugyanazon a névsoron, akik szerepeltek, azok már nagyjából vagy elmenekültek, vagy megölték, vagy letartóztatták őket, mire Wallenberg odaért, de azon is el tudott indulni. Illetve a svéd történészeknek sikerült egy olyan szállat felgöngyölíteni, hogy a svéd titkos szolgálat az igen aktív volt Magyarországon, és ők már Wallenberg érkezése előtt egy másik követségi titkárral, a budapesti svéd követségen, akit úgy hívtak, hogy Per Anger, ez talán egy ismertebb név, már kapcsolatba kerültek, és már Per Anger a svéd titkos szolgálatok információi segítségével kapcsolatba lépett a magyar ellenállással, és aztán, akkor Wallenberg megérkezik, akkor ő ebbe bekapcsolódik. De hát azt konkrétan tudjuk, hogy a mentőakciókban is számos ellenálló volt a segítségére, Gidófalvi Lajos az egyik, ő egy olyan fasiszta katonatiszt volt, vagy Szalai Pál, aki ugyan a Nyilaspárt tagja volt, illetve rendőr összekötő volt a Nyilaspártban, de aztán igen komoly ellenállás, illetve embermentési munkát végzett.
Na és akkor hogy nézett ki az emlékezete, mondjuk így? Tehát, hogy ugye nem is az eleje a történetnek, talán nem is használjuk az emlékezet szót, hiszen gondolom mindenki abban bízott, hogy még életben van. Tehát, hogy gondolom a munkatársai, akik nyomban 45-46-ban megszólaltak, ők nem visszaemlékeztek rá, hanem valahogy az érdekeit képviselték, nem?
Hát is olyan érdekesek ezek a megszólalások, így él is, meg nem is. Például 1945-ben van egy ilyen megemlékező est, ez is megemlékezés, a budapesti izraelita hitközség szervezésében, és ahol méltatják Wallenberget. És akkor erről kiadnak egy ilyen közleményt, hogy mennyire hálásak azért a tevékenységért, amit ő itt Budapesten elvégzett. Tehát róla kvázi tényleg, mint egy halott hősről beszélnek, ugyanakkor ezt a közleményt eljuttatják a Wallenberg édesanyjának, de Wallenberg nevét írják rá a borítékra, és az édesanyja címére küldik el, tehát kvázi neki címezve. Szóval kicsit ilyen se nem él, se nem holt, illetve él is és hal is, ami megint egy olyan faktor szerintem, ami hozzájárult az ő esetében a mitologizáláshoz.
És akkor hogyan szervezkedtek a munkatársai?
Mert említettem, hogy 340 dolgoztak neki, és az az érdekes, hogy amikor Wallenberg, ugye tudjuk, hogy most már eltűnik, ez a csapat ez nem bomlott föl rögtön. Ugye nagyon sok mindent el kellett végezni a papírmunkát első körben, nagyon sok például élelmiszer adagjuk volt felhalmozva, azokat szét kellett még osztogatni, sőt, ők voltak azok, akik informálták a svéd külügyminisztériumot is arról, hogy hol vannak a budapesti svéd követség tagjai, ugyanis Wallenbergen kívül a legtöbb többi tag az Budán bujkált, és december óta a svéd külügyminisztérium semmit nem tudott róluk. Tehát ők voltak az elsők, akik eljuttatták ezeket az információkat a svéd külügyminisztériumnak, amely információk aztán az alapját képezték azoknak a jegyzékeknek, amikkel a svéd külügy folyamatosan bombázta a Szovjetuniót, hogy próbáljanak valami információt valahogy kicsikarni belőlük. Na de, ez csak az egyik oldala a dolognak, a másik az az, hogy főleg azok, akik neki dolgoztak, megpróbálták definiálni. Egyrészt az, hogy mi volt ennek a mentési akciónak a története, másrészt az, hogy hogyan is kéne a Wallenbergre emlékezni, és ők alakítottak egy Wallenberg bizottságot 46 novemberében, és különböző módokon próbálták az emlékezetét így létrehozni, hogy úgy mondjam. Egyrészt egy utcát neveztek el Wallenbergről, másrészt kijelentették, hogy szeretnének egy szobrot neki, harmadrészt pedig a svéd mentőakció történetét könyvalakban is kikívánták adni, tehát több fronton, hogy úgy mondjam, indítottak egy ilyen emlékezeti hadjáratot.
Na és milyen hangok voltak?
Hát ez egy nagyon érdekes, mert erre mondtam, hogy nagyon nem néztek eddig ebbe bele szerintem a történészek. Általában azt szokták mondani, hogy hát a túlélők mindig ilyen hősként beszéltek róla, ráadásul ilyen mitikus keresztény hősként, és hogy emiatt is lehet belőle egy ilyen hihetetlen magasságokba piedesztára emelt alak. De hogyha megnézzük ezeket a legelső beszámolókat, ezek egyáltalán nem egy mitikus hősről szólnak. Például említettem, hogy akartak egy szobrot állítani neki. Ezért rendeztek egy hangversenyt 1946 nyarán, mégpedig azért, hogy gyűjtsenek pénzt. Ugye, ezt a szobrot egyébként adakozásban állították fel, és ezen a hangversenyen felszólalt Gobbi Hilda is, aki ugyancsak tudjuk, hogy erősen kötődött az ellenálláshoz, azért őt kérték meg egyébként, mert az apukája a Gobbie, de ő is segített a Wallenbergnek. És a Gobbi Hilda nem a saját szövegét mondta el, hanem Wallenberg egyik fontos segítője írta a prológust, és ez egy nagyon vicces szöveg, amit magyarul egyébként nem sikerült még megtalálnom, de szerencsére lefordították németre meg svédre, úgyhogy nagyjából össze tudtam rakni, és akiről a Gobbi Hilda beszél, az nem egy mitikus hős. Úgy adja elő, hogy a Wallenbergnek egyrészt nagyon vicces német akcentusa volt, ilyen amerikaiasan beszélt, ami valószínűleg azért volt, mert ő sokáig járt Amerikában egyetemre, mindig zsíros volt a kabátja, nyilván nem tudott nagyon mosni, és hogy nagyon szeretett egyébként hideg bakkonzervet eszegetni a légó pincében, ez neki nem jelentett problémát. Tehát ebből én azt a kezdetést mondtam le, hogy nem feltétlenül volt ő a kezdetektől fogva egy ilyen hatalmas hős. A másik pedig az, hogy ezek az első beszámolók nagyon sokszor több beszám első szemében beszélnek, tehát, hogy mi mit csináltunk, hogyan szerveztük meg a mentő akciót, folyamatosan így beszélnek róla a munkatársai, amiből meg azt gondolom, hogy ez igazándiból egy kollektív embermentés volt. Egy csomó ilyen akciónál a Wallenberg nem is volt jelen, csak a magyar munkatársai. Például, amikor Hegyes Halomnál meg kellett állítani az erőltetett menetet, és akit tudtak, kiszedtek és visszafordítottak, akkor ott nagyon sokszor nem a Wallenberg volt jelen, hanem egy Elek Béla nevű munkatársa.
Akkor ezt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egy figurát adott, egy megszemélyesítette ezt a nagyon bonyolult, szövevényes, nagyon sok embert érintő hálózatot, tehát hogy ilyen értem, egy ilyen szimbolikus szereplőt kreáltak belőle. És ezen keresztül igazából az is a kérdés, hogy meg lehet-e ítélni Wallenbergnek a szerepét, vagy hogyan helyre lehet-e rakni, hogy valójában akkor ő mi is volt, vagy mit csinált, ha nem volt egy ilyen mítikus szereplő?
Nem volt, igen, szerintem nem volt mitikus szereplő itt az első időkben. Ez pont azt gondolom, hogy az ő mitizálása az igazándiból Magyarországon kívül zajlott le. Magyarországon egészen sokáig ebben a kollektív ellenállási, embermentési narratívában szerepel Wallenberg, amikor nem is lehetett róla nagyon beszélni, mert a hidegháborús politikák miatt nagyon kínos volt ugye a Szovjetuniónak ez a helyzet, hogy állandóan fölhozták nekik a svédek, meg aztán az amerikaiak is, hogy náluk van egy ilyen fontos fogoly. Na mindegy, a lényeg, hogy Magyarországon azért nyíltan nem lehetett nagyon a Wallenbergről beszélni erről, ennek egy kivétele van, az pedig az ellenállási diskurzus, ahol fölbukkan a neve a 60-as években is a különböző munkákban.
Illetve az utcát meghagyták, tehát
az
azóta
utcát
is Wallenberg.
Igen, az azóta is Wallenberg utca a mostani 13. kerületben. És mindig, az biztos, hogy ezt mindig felemlegette a Káder János, amikor megkérdezték tőle többször a svédek, főleg már a 80-as igen. években nagyon piszkálták ezzel, hogy miért nincs Magyarországon Wallenbergnek emlékmű, meg Wallenberg emlékezett, akkor mindig azt mondta, hogy de hát, van utca.
Igen, szóval állítólag valakul, amikor 85-ben készült Svédországba, és akkor előtte leadták a drótot, vagy őt készítették fel, hogy akkor valamit fel kéne mutatni, és akkor ez egy fontos állomása volt annak a bizonyos szobornak a felállításának, amit el tudnám mondani a történetét röviden, hogy ezt még 45 után akarták felállítani, sőt, fel is állították, de aztán...
Fel is állították, így van, összeszedték rá a pénzt, és a szobrot Pálcai Pál szobrászművész alkotta meg. Egyébként ma is áll a Wallenberg szobor, csak nem ugyanaz a Szent István Parkban, az eredeti helyén. ezt gondolom a hallgatók közül is sokan ismerik, ez egy mesztelen férfi figura, amelyik egy éppen őt támadó kígyóra tapos, fogja őt, a másik kezében van egy ilyen rövid bot, és éppen lesújtani készül a kígyóra. Tehát ez volt a szobor, amit fel is állítottak 49-ben. Csak aztán a felavatás előtti éjszakán, április 9-én egyszer csak megjelentek a műemlékvédelem emberei, és ledöntötték a szobrot. Erről van egy olyan sztori is, hogy 60 Lajos író ott lakott a park sarkán, és ő ezt látta, és ő ismerte Pálcai Pált, és föl is hívta éjszaka, hogy gyere, Pali, mert döntik a szobrodat, de mire a Pálcai, aki Budán lakott, odaért, addigra már tényleg csak hűlt helyét találta. Tehát a szobor onnan eltűnt, és aztán 1950-ben egy éve később bukkant föl kisebb verzióban a Pálcai kiállította egy kiállításon a műcsarnokban, ha jól emlékszem, csak akkor már nem Wallenberg szobor volt a címe, hanem Kígyós figura néven jelent meg, és aztán 52-ben vagy 53-ban meg egy nagyobb változatot, ugye a híres debreceni Biogál gyógyszertár előtt állították föl, de több verziója volt. Egyébként egyet a Sukarno indonéziai elnök vitt magával a saját kis műgyűjteményébe, meg Pesten is a Szemmelweis egyetem előtt is volt egy változata, és aztán ez már sokkal később volt, amikor újra felállították az egy eredeti szobor másolatát.
Az már 80-as években.
80-as években a Szent István Parkban.
És talán egy ilyen fun fact, azt hiszem, hogy te is mesélsz erről, hogy amúgy ez egy 19. századi, talán francia szobor ikonográfiáját használja, ugye?
Én erről nem írtam, én arról írtam, hogy ez a szobornak a szimbolikája az addigra egy nagyon erősen a fasizmus és antifasizmus harcához kötődő téma volt. Ez, hogy ez a férfi a kígyó ellen harcol, ez már addigra nagyon sokszor megjelent, nagyon sok műben, a Szovjetuniótól kezdve a spanyol polgárháborúban, hol a fasiszta oldal, hol az antifasiszta oldal használta föl a másik elleni küzdelem bemutatására, tehát ilyen szempontból ez egy egész érdekes emlékmű, hiszen ez nem egy holokauszt emlékmű, egyáltalán egy embermentőnek állít emléket, mégpedig az fasizmus és antifasizmus harcának a szimbolikájával, ráadásul ugye egy közterületen a Szent István Parkban állították fel.
És akkor hogy lett a holokauszt emlékezett hőse tulajdonképpen a Wallenbergből? Mert annyit mondtál, hogy ez nem Magyarországon történt. Hol történt és mikor?
Ez egy bonyolult kérdés. Hogyha már a szobornál tartottunk, szerintem kiindulhatunk onnan. Ledöntik a szobor eredetiét, de addigra egy képen, mivel a kis plasztikáját már bemutatták ezen a jótékonysági hangversenyen, ezzel a szobor képe az kikerül Svédországba. Viszont ott teljesen elveszik belőle ez a jelentés, hogy ez igazándiból a fasizmus és antifasizmus harc. Egyébként maga Pálcai Pál is ezt mondta, hogy ez az a fasizmus elleni küzdelmet képviseli. Szóval a kép az kikerül Svédországba, és 47-ben megjelenik egy könyv a Wallenbergről, amiben ez a kis plasztika képe is szerepel, de úgy, hogy a Szent György és a sárkány küzdelmét ábrázolja, és ettől kezdve egy egészen erőteljes keresztény szimbolikája lesz a Wallenberg történetének, ugye Svédországban, ahol erősen összefonódott az állam és az egyház. Ez nem volt annyira meglepő, de folyamatosan fölemlegetik Wallenberg életének különböző epizódjait egy ilyen keresztény diskurzusban. És aztán pedig azt nem szabad elfelejtenünk, hogy folyamatosan megy. Ugye ez a hideg háborús politikai kontextusban az, hogy a svédek folyamatosan próbálják kicsikarni a szovjetekből, hogy hol van, különböző intenzitása, de hogy ez folyamatosan napirenden van, és egyre kínosabb már a Szovjetuniónak. Egyébként van olyan történész, aki azt mondja, hogy igazándiból ők ki akarták cserélni a Wallenberget, mint foglyot a svédekkel, csak a svédek nem vették a lapot, amikor a szovjetek utalgattak, és akkor inkább úgy döntöttek, hogy kivégzik, mert az úgy egyszerűbb, akkor le van a gond. De hát nem lett le annyira a gond. Mert aztán a következő szerintem lépés a globális emlékezete felé az a 60-as években történik. Egyrészt, már említettük az Eichmann pert 61-ben, az egyik tanú az megemlíti Wallenberget, mégpedig egy magyar tanú, egy Ari Breslauer nevű, korábban Budapesten a cionista ellenállásban résztvevő, addigra már Izraelbe kivándorolt zsidó, de érdekes, hogy ő a Wallenberg csoportot említi, megint a kollektív embermentés kontextusában, de amikor az államügyész a nagy záró beszédét tartja, Gideon Hausner az Eichmann per végén, akkor ő úgy mutatja be Wallenberget, hogy ő volt az Eichmannnak itt Budapesten a legnagyobb ellenfele, és ebből már egy ilyen elindul, egy ilyen egyéni, az egyedüli hős szimbolikája, amire aztán szerintem csak ráerősít 1963-ban, akkor elnyeri a Világ igaza címét a Yad Vashemben. Ugye a Világ igaza cím, az kiknek adják oda, nem zsidó embermentő hősöknek, ez kifejezetten egy ilyen egyéni hősiességre találták ki. Ő a második, Wallenberg a második Oscar Schindler után, aki ezt megkapja, ezt a megtisztelő címet, de ettől kezdve nagyon erőteljes már ez az egyéni hősiesség, tehát a kollektív embermentés, illetve a zsidóknak a részvétele a zsidó mentésben teljesen elhalványul. És aztán szerintem a legutolsó lépés az ugye 70-80-as évekre tehető, amikor pedig már az Egyesült Államokban lesz nagyon látható a Wallenberg emlékezet. Ugye nem véletlen, a 70-es évek végén mutatták be ezt a Holocaust nevű mini sorozatot az amerikai tévében, ugye Meryl Streep, és ez nagyon felkeltette az érdeklődést Amerikában a Holocaust iránt, ez az egyik. A másik pedig, ami azért annyira nem egyértelmű összefüggés, hogy 1975-ben aláírják a helsinki záróokmányokat. Ez a helsinki záróokmány ugye nagyon fontos, ez az amerikai-szovjet közeledésnek az egyik fontos dokumentuma, van benne szó emberi jogokról, illetve nagyon fontosak benne az emberi jogok, mégpedig az, hogy a Szovjetunióban és a keleti blokkban mennyire veszik figyelembe az emberi jogokat, miközben van ehhez a Wallenbergnek. Az a köze, hogy Amerikában egy csomó ilyen érdekvédelmi szervezet, meg civil szervezet elkezdi nagyon erőteljesen népszerűsíteni a Szovjetunióban élő zsidóknak a tarthatatlan helyzetét, akiket nem engednek Izraelbe kivándorolni, említetted Balázs, hogy mennyire szeretnének, ezek az úgynevezett refúzeknikok. És ezekkel kapcsolatban merül fel a Wallenberg neve, mégpedig párhuzamba állítva ezzel a helyzettel, hogy se a szovjet zsidók, se pedig Wallenberg nem hagyhatja el a Szovjetuniót. És ami nagyon érdekes még szerintem az amerikai kontextusban, hogy emellett viszont szintre lép egy magyar túlélő, aki tényleg egy Schutzpass segítségével él túl Budapesten, ez pedig a kaliforniai szenátor, a Tom Lantos, illetve a felesége, akik nagyon-nagyon sokat tesznek azért, hogy népszerűsítsék Wallenberget Amerikában. A Lantos éri el, hogy tiszteletbeli amerikai állampolgár legyen 1981-ben, de annyira érdekes, hogy amikor ő beszédet mond a kongresszusban, hogy próbálja őket meggyőzni, hogy megkapja Wallenberg a tiszteletbeli állampolgárságot, akkor mint az emberi jogok harcosát mutatja be, ami azért érdekes, mert ugye az emberi jogokat 1948-ban hivatalosan akkor definiálták, hogy akkor jelent meg az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, ami lehetséges, hogy már Wallenberg halála után történt, tehát ő avanna lett emberi jogi harcos lesz belőle, és aztán ez a történet visszaérkezik Magyarországra egy teljesen más jelentéssel, ezzel az emberi jogi jelentéssel a 80-as évek végén, amikor a rezsim már a utolsókat rúgja.
Aha, igen, akkor kezdenek el újra foglalkozni vele, ugye? Az amerikai kormányzati politikáknak van-e bármi szerepe ebben a sztoriban?
Hát nagyon sok szerepük van, elvileg. Néhány, vannak olyan történészek, akik azt mondják, hogy a CIA az nagyon nagy nyomást gyakorolt, nem csak Amerikában, hanem a svéd vezetésre is egyébként, hogy használják fel Wallenberget mindenféle nyomásgyakorlásra a Szovjetunióval kapcsolatban. A másik pedig, amit az előbb említettem, igen, hogy Amerikában az emberi jogoknak, és kifejezetten Amerikának, mint az emberi jogok úttörőjének és harcosának a beállítása 80-as években, az nagyon erőteljes, és ez a Wallenberg történetben, illetve a Wallenberget pont erre használják föl, hogy lám-lám nálunk tiszteletbeli állampolgár lett, ráadásul ahol a 80-as években rakják le az amerikai holokauszt emlékmúzeumnak Washingtonban az alapkövét, ott azt a teret elnevezik Wallenbergről, ezzel is demonstrálva, hogy mennyire fontos, tehát kifejezetten használják.
És mi történik a munkatársakkal? Ők megszólnak valaha, vagy már csak egyénileg, vagy sporadikusan, vagy ez, mert 40-es években még ők kollektíve beszélnek, azt mondtam.
Így van. Hát a munkatársakkal az történik, hogy nagyon sokukat, mivel ők azért el kell mondani, nagyon sokan elég privilegizált helyzetből érkeznek. Az egyik legfontosabb munkatársa például a Vol Hugo, az Orion gyárnak az igazgatója. Nagyon sok közöttük a bankigazgató, kereskedelmi igazgató. Őket a háború után először visszahelyezik az állásukba, aztán amikor államosítanak, akkor ki is rúgják őket azonnal. Tudok olyanról is, akit elvittek a gulágra, és sosem került elő. De aztán van egy mozzanat, az pedig az 56-os forradalom, amikor nagyon sok zsidó emigrál. Köztük olyanok is, akik Schutzpass tulajdonosok voltak, és érdekes, hogy szerintem ettől a ponttól jelennek meg olyanok, akik nem közvetlenül dolgoztak Wallenberggel, hanem kapcsolatban voltak vele azon keresztül, hogy mondjuk kaptak egy védőútlevelet, vagy valamilyen védődokumentumot tőle, de ők már egy nem magyar kontextusban egy teljesen más történetet adnak elő, arról nem is beszélve, hogy amikor pedig a 80-as években megkezdődik a holokauszt emlékezetnek az intézményesülése, és elkezdik fölvenni ezeket az interjúkat, amikkel ma is, mint holokauszt történészek, mi nagyon sokat dolgozunk a túlélőkkel, akkor pedig már megint egy olyan szituációba kerülnek, hogy a 80-as évekre már csak a fiatalabbak vannak életben, tehát az eredeti munkatársak azok már nem nagyon, de ők megint teljesen más helyzetben próbálnak megfelelni egy ilyen túlélő képnek, és más szempontból beszélnek a Wallenbergről. Sokszor nem is első kézben sosem beszéltek vele, csak mondjuk látták egyszer, vagy azt hiszik, hogy látták egyszer, hiszen azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor azt gondolják, hogy Wallenberget látták, és mondjuk ő szabadította ki őket, és aztán kiderül, hogy igazándiból a munkatársa volt az egyik magyar zsidó, csak azt hitték, hogy ő Wallenberg.
És akkor így a műsor vége felé még arra lennék kíváncsi, hogy ezek a hangok, tehát a munkatársaknak a hangjai, ezek mennyire, tehát hogy mekkora az egyetértés úgymond, vagy vannak-e rivalizálások, vagy hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek a hangok?
Hát az első időben ők nagyon együtt dolgoznak, amikor a Wallenberg bizottságot megalakítják, akkor is különböző osztályok létesülnek a bizottságon belül, akik ellátnak különböző feladatot, de külön írják is egyébként egyszer lév a ilyen újságírónak, aki megírja a Wallenberg könyvet, hogy közöttünk nincsen hierarchia, mi itt együtt dolgozunk, tehát ők azért eléggé összetartanak. Ahol diszonáns hangok vannak, azok a svéd diplomáciai képviselet korábbi munkatársai, akik a Wallenberggel együtt dolgoztak. Van, aki többet dolgozott vele, jobban szereti, például a Peranger, akit említettem, ő nagyon sokáig dolgozik, ő is a Wallenberg emlékezetének az ápolásán, de volt olyan munkatársa, aki kevésbé szerette. Azt azért tudjuk, hogy tényleg valószínűleg azért, mert nem volt diplomata, őnek a Wallenbergnek elég érdekes módszerei voltak, nem mindig a játékszabályok, vagy legalábbis a szigorú diplomáciai játékszabályok szerint játszott, és ezt többen úgy ítélték meg, hogy veszélybe sodorta a követség többi dolgozóját is.
Akkor egy záró kérdésem az lenne, hogy kicsit így provokatívan, hogy akkor ez most egy antifasiszta emlékezet, vagy az volt valamikor, és mássá vált, vagy ezt hogy látod? Te annak tartod ezt a történetet?
Szerintem igen, ez egy antifasiszta emlékezet volt az elején. Persze ez attól is függ, hogy hogyan definiáljuk az ellenállást, meg az antifasiszta ellenállást. Hogyha az embermentést ellenállásként definiáljuk, amit meg szoktak engedni, főleg a zsidók esetében, akkor ez egy abszolút antifasiszta narratíva volt az elején. De hát mivel a 80-as évekre ez eléggé kiüresedett már, aztán a rendszerváltás után teljesen diszkreditálódott, ezt már ma sem lehet elmondani antifasiszta
majd neked köszönhetően ez újra lehetségesé válik, reméljük. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és beszélgettünk. Nagyon jó beszélgetés volt. Múlt, még annyit ott eszembe, hogy embermentés ellenállás, hogy a múlt alkalommal beszélgettünk a Sós Endrének a 48-as könyvéről. Na, ő például nagyon határozottan az embermentést az ellenállással hozza összefügg, vagy összefüggésbe hozza a kettőt. Tehát, hogy... Jó, nagyon köszönjük, sok jó munkát kívánunk a továbbiakban is, és hát figyelni fogjuk a fejleményeket a kutatásoddal kapcsolatban.
Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Szia!
Sziasztok. Köszönjük, sziasztok! Thank you.